Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. A 139. Zsoltár első három versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. Uram, te megvizsgálsz engem, így kezdődik. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket. A gyászoló családdal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten vettünk búcsút a Pesterzsébeti temetőben Mézes Márta 74 éves korában elhunyt testvérünktől. Unokahúgának és annak fiának, akiket sajátjaiként szeretett, és minden hozzátartozójának, erről a helyről is kérjük a Szentlélek vigasztalását. Hirdetem, hogy kedves gyülekezeti tagunk, Molnár Sándor, aki elhunyt, a temetése szeptember 13-án, a ránk következő pénteken, 12-15-kor lesz a csepeli temetőbe. Az Isten tisztelet végeztével tartjuk évkezdő hittanos gyermekmunkás megbeszélésünket az alaksori termünkben. Szeretettel várjuk hitoktatóinkat, gyermekmunkásainkat. Imádkozzunk a kezdődő tanévért, a gyermekekért, a pedagógusokért. A jövő vasárnapi istentisztelet után, hónap 15-e lévén, éves munkatervünk szerint rendes presbiteri gyűlést tartunk. Tehát jövő vasárnap az istentisztelet után várjuk a presbitérium tagjait. Mához két hétre délelőtt lesz tanévnyitó istentiszteletünk. A folyó építkezés miatt ebben a formában tudjuk ezt megtartani most, tehát a 10 órás gyülekezeti istentisztelten, szeptember 22-én a családok, a hitoktatóktól megkapják a meghívót. Most folytassuk a megkezdett éneket. A 139. Zsoltár bibliaolvasókkal auzunk szerinti mai ének, a negyedik versétől, szám szerint a kilencedikig, ez összesen négy verset jelent, énekeljük. Lelked elől hova mennék, így kezdődik.
Hova mennék?
hallgassuk meg Isten igéjét. Máté evangélium a 12. fejezetéből olvasom. Akkor újra megszólította Jézust néhány írás tudó és farizeus: Mester, jelt akarunk látni tőle. Ő pedig így válaszolt nekik: Ez a gonosz és parázna nemzedék jelt követel, de nem adatik neki más jel, csak Jónás próféta jele. Mert ahogyan Jónás 3 nap és 3 éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az emberfia is a föld belsejében 3 nap és 3 éjjel. Ninive lakói feltámadnak majd az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítélik ezt a nemzedéket, mert ők megtértek Jónás prédikálására. De íme nagyobb van itt Jónásnál. Dél királynője feltámad majd az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítéli ezt a nemzedéket, mert ő a föld végső határáról is eljött, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét. De íme nagyobb van itt Salamonnál. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkben, hogy ne csak halljuk az igét, hanem megértsük, befogadjuk, és teremhessen bennünk gyümölcsöt. Ezt kérjük most helyünkről fölkelve imádságban. Istenünk, valóban csodálatos ez a tudás nekünk, hogy Te teremtettél, formáltál mindent, Te hívtál életre is, hogy Te ott vagy minden egyes pillanatban is. Te tartod kezedben ezt az egész világot és benne a mi sorsunkat, és hogy Te a legapróbb részletekig ismered a mi életünket is, és számon tartod, sőt, szereted. Olyan kevésszer van időnk mindezt elcsendesedve végig gondolni. Kérünk, Urunk, hogy segíts, amikor hozzád közeledünk, hogy ne a megszokás hajtson minket csupán, hogy ne üres szavakat mormoljunk, hanem téged tudjunk keresni, aki Jézus Krisztusban eljöttél a nyomorúságainkba, aki itt vagy a Szentlélek által, aki várod, hogy fölfogjuk a Te szeretetedet újra meg újra. Köszönjük az elmúlt hetet, köszönjük mindazt, amit megtehettünk a Te erőddel. Kérünk Téged, hogy most különösen légy velünk, és mutass utat, szólíts meg minket, tölts meg minket jelenléted kincseivel, Jézus Krisztusért, Szent Lelked által. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására, a megkezdett Zsoltár, a 139. Zsoltár 10. és 14. versével. Mi drágák a Te tanácsid, így kezdődik.
Parton széjjel,
hallgassuk meg az előbb felolvasott igét egy másik evangéliumból, a Márk evangéliuma 8. fejezetéből. Kimentek Jézushoz a farizeusok, és vitatkozni kezdtek vele, mennyei jelt követelve tőle, hogy kísértsék őt. Jézus pedig lelke mélyéről felsóhajtva így szólt. Miért kíván jelt ez a nemzedék? Bizony mondom nektek, hogy nem adatik jel ennek a nemzedéknek. Ezzel ott hagyta őket, ismét hajóba szállt, és elment a túlsó partra. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, a több mint 2 hónapja kezdett sorozatunkban. Szeretnénk megnézni a különbséget, meglátni a mindennapok gondolkodása és a Biblia gondolkodása között. A múlt héten a csodák Istenéről gondolkodtunk, arról, hogy a mindennapokban mennyire átveszi az ember az áltudományos nézetet arról az Istenről, akinek a keze meg van kötve, és csak a fizikai törvényszerűségek szerint tud dolgozni, mégpedig azok szerint, a fizikai törvények szerint, amiket mi látunk és felismerünk. Múltkor megnéztük, hogy ez mennyire nem így van. És ma ezt folytatjuk, a csodákról való gondolkodást. Most nem a csodák Istenét nézzük meg, hanem a mai kornak a csodáit, illetve azt, hogy a mai gondolkodással szemben mit mond az ige a csodákról. Máté, Márk és Lukács evangéliuma megírja egyaránt ezt a történetet, és az az érdekes helyzet, hogy mind a 3 evangélium másra teszi a hangsúlyt. Jézus itt elmondja, arra kérésre válaszolva, hogy mutass nekünk egy jelt, amiről biztosan felismerjük, hogy te vagy a Mesiás, és akkor hiszünk benned. Röviden ezt jelenti, ez a kérés, hogy jelet kértek tőle. És erre az Ószövetségből Jónásra utal, és azt mondja, hogy nincs jel, vagy ennyi a jel. Márk evangéliumában csak azt mondja, hogy nincs jel. Még Jónás sem említi meg. Máté evangéliumában, amit felolvastam, azt mondja, hogy az egyetlen jel, amit kapnak, az, hogy Jézus Krisztus Jónásként, Jónáshoz hasonlóan 3 nap és 3 éjjel lesz a föld gyomrában, ahogy Jónás a hal gyomrában volt. Tehát Jézus szenvedését és kereszthalálát mondja jel. És a 3. evangélium, amelyet most nem olvastam föl, a Lukács evangéliuma azt mondja, hogy amire egyébként utal itt Máténál is, de nem ez a hangsúlyos. Lukács azt mondja, hogy az lesz a jel, hogy amiképpen Jónás is megjelent a niniveiek előtt, és hirdette az Isten akaratát, ugyanúgy jelennek majd meg emberek, és hirdetik az örömhírt ennek a nemzedéknek. Amikor Jézustól csodát kérnek, akkor ez a 3 válasza, 3-as 1 válasza, nem kaptok csodát, az én halálom és szenvedésem lesz a jel, és az, hogy aztán az örömhírt hirdetik majd erről. Nézzük ezt meg egyenként most, röviden. Annál is inkább röviden, mert a hangom sem nagyon bírja most a hosszabb fejtegetést. Jézus válasza tehát első pillantásra röviden az, hogy nincs jel. Nem kap a csoda váró és csoda kergető nemzedék jelet. Az a nemzedék, amelyben Jézus élt, ilyen csoda váró és csoda kergető nemzedék volt. Tehát nem arról van szó, hogy Jézussal azok állnak szemben, akik nem hisznek semmiféle csodában, hanem Jézussal azok álltak szemben, akik csodákat kergettek, és csoda jeleket láttak itt is, amott is, mindenütt. És a mai modern korunk éppen ezért tulajdonképpen ugyanebben a helyzetben van. Úgy áll szembe Jézus Krisztussal, hogy igyekszik mindenféle csoda jeleket látni itt is, amott is, csodálatos dolgokat kerget. Rendkívül népszerű dolgok ezek, már az én gyerekkoromtól kezdve mindenütt és mindig UFO-kat láttak az emberek. Mindenütt és mindig csodálatos gyógymódokat fedeztek föl, ma természetgyógyászatnak hívják ezt a dolgot. Tehát az emberre ma jellemző az, hogy igyekszik, ja és mindig és mindenütt Jézusnak vagy Máriának a megjelenéseit látták. Jellemző ez a mai kor emberére is, hogy kergeti a csodákat és mindenütt csodákat akar látni. És ahogy Jézus idejében az emberek ezzel szemben álltak Jézussal, tehát ez nem egy jó dolog volt, és egy kedves dolog az Isten előtt, ezt lehet mondani, hogy ma ugyanez a helyzet. A csoda hajhászás, csoda kergetés, mindenben való csodálátás nem az Isten előtt kedves dolog. Azt mondja Jézus, hogy nem kaptok csoda jelet. Ez lesz a jel, ha úgy tetszik. Ez lesz a jel arról, hogy hol van az igazság. Ezt csak azért mondom, mert múltkor láthattuk, hogy igen, az Isten hatalmas és csodákat tesz egyedül, ugye ez volt az ige múlt vasárnap. Ő tud csodákat tenni. Csak ő nem fog nekünk a kényünkre és kívánságunkra csodákat tenni. Ő akkor tesz csodát, hogyha baj van. Hogyha nagyon-nagyon szükséges az, hogy ő közvetlenül beavatkozzon a dolgokba. Ha a lelki fejlődésünk és lelki érésünk ezt megköveteli, hogy segítsen. És ezt ő mérlegeli. Tehát ő nem az szerint adja a csodákat, hogy mi azt mikor tartjuk szükségesnek, mennyire várjuk azokat, és mennyire imádkozunk azokért. Egyébként is világosan mondja, hogy a Jézus Krisztus követőit a jelek fogják, a csoda jelek fogják követni. Tehát az Isten adja csodákat, és ezek követik a hitet. Tehát nem kiváltják a hitet, nem segítik a hitet, hanem követik. Igazolják. És ez egyébként is, ez az igazolás megtörtént a bibliai időkben nagy részt. Nekünk itt van a kezünkben a Biblia, amiben le vannak írva ezek a történetek. Az Isten gondoskodott arról, hogy történeti bizonyítékaink is legyenek. Sok-sok kéziratot és kézirat töredéket kaptunk az ókorból. Fennmaradt, mert megőrizték. Vagy a régészek megtalálták a töredékeket. És azokon már ott olvasható. Bizonyítva azt, hogy ez nem utólagos kitaláció. És azok a történetek nagyon egyszerűen vannak leírva. Nem színezve, mint a legendák. De ezek mind-mind csak a hitnek a kísérő jelenségei. Nem ettől fogunk hinni. Nincs jel a csoda kergetők számára. A mai ember mindenben hajlandó hinni. Ahogy mondtam, az ufókban, a természetgyógyászatban, a Jézus és Mária jelenéseiben. Hajlandó mindenben hinni, csak ne kelljen a Biblia üzenetét komolyan venni. Jézus Krisztus felé fordulni, az életemet átadni neki, és megkérdezni, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjen. Ezért mondja Jézus Krisztus, hogy nincs jel. Mert nem erre van szükségetek, hanem arra, hogy az életeteket tegyétek a mérlegre, álljatok meg előttem, és kezdjetek újat, és tapasztaljátok meg az hétköznapi életetekben az én jelenlétemet, tanácsomat. Jönnek egyébként híradások, csodálatos eseményekről, akár misszióban. És nagyon érdekes, hogy ezek olyan dolgok, amiket egyszerűen nem lehet hitelesíteni. Mert egyszerű, szegény emberekkel történik meg. És ők átélik személyesen, elmondják, de még talán orvosnál sem jártak. Csak látja a környezetük, hogy igen, béna volt, és most járni kezdett. Mert hitet kapott a szívébe Jézus Krisztusban. Egyszerűen nem ad olyan jelt az Úr, amibe a kíváncsiságunk kapaszkodhatna. Nekünk az életünkkel kell kapaszkodni az Istenbe. És akkor majd követnek a csodák, meg fogjuk látni, tapasztalni, hogy igen, ő létezik, ő működik, ő ma is cselekszik, ő át tudja alakítani az életünket, környezetünket is, de csak ezen az úton. Nem a csodák hajszolásával, hanem azzal, hogy az ő országát megismerem, megnyitom a szívem, hogy ő mit akar az életemmel, megbocsátást, békességet, örömet, igazságosságot, és így tovább. A második nézőpont, ugye a Máté evangéliumáé, amit a hosszabb szakaszban hallottunk, azt mondja Jézus Krisztus, hogy az a jel, hogy az ember fia három napig és három éjjel lesz a föld gyomrában. Furcsa ez a jel. Az az érdekes, hogy nem a feltámadásra hivatkozik. Én meg se említi, hogy aztán kiveti a Jónást a hal, és az ember fia is fel fog támadni. Nem. kifejezetten a szenvedésére és halálára utal. 3 napig lesz a föld gyomrába. Miért? Azért, mert a hasonlóan az eddig mondottakhoz a csodákat, a mindennapi életben tapasztaljuk akkor, amikor nagyon nagy a szükség. A csodákat a szenvedésekben tapasztaljuk meg. A csodákat egyszerűen átéljük úgy, hogy ha kétségben vagyunk az életünk föld felől, és akkor mégiscsak megérjük a következő napot. Ez a nátha nagyon nehéz dolgokat adott. Én azt mondtam a tegnap előtti éjszakára, hogy csak ezt éljem túl. Rettentő álmos voltam, és éjszaka így, ahogy próbáltam feküdni, visszintesen, vagy kicsit ferdén, hogy levegőt kapjak. Minduntalan el akartam aludni, de minduntalan felébredtem, hogy nem kapok levegőt. Nagyon nehéz volt, ilyet még nem is éltem át. És csoda, hogy az Isten másnapra villasztott. Ezt teljesen így éltem meg. És nagyon sok segítséget és csodát kaphatunk a szenvedések és nyomorúságok között. És az Isten így jött el Jézus Krisztusban hozzánk. Ez nagyon fontos dolog, hogy nem úgy jött el, hogy na, beülök a palotába, aztán mutatványokat mutatok nektek, ezt is tudom oldani, azt is meg tudom oldani, gyertek, imádjatok engem, legyetek az én hadseregem tagja, győzzük le a világot. Nem így jött el. Az Isten nyomorúságokba és szenvedésekbe jött el Jézus Krisztusban közénk. De éppen ebben tapasztalható meg az Isten csodálatos segítsége. Amikor Jézus azt mondja, hogy nem adatik más jele, csak az, hogy az emberfia 3 napig volt a föld gyomrába, hogy igen, az Isten eljött megtapasztalni a nyomorúságainkat. Eljött, hogy ténylegesen velünk legyen, és ténylegesen segítsen nekünk. És odáig ment, hogy megtapasztalta 3 napig a legnagyobb nyomorúságunkat, a halált. És alávetette magát. Annak minden kínos előzményével együtt, ráadásul ezek az előzmények föl voltak erősítve és nagyítva a fiatal, életerős ember kivégzésénél, amit elnyújtottak, mert a kereszthalál ezt jelentette. A mindenható Isten eljött a szenvedéseink közepébe. Azért, hogy segítsen legyőzni a legnagyobb bajt, az Isten ellenességünket, hitetlenségünket, a kísértő szavát, hogy így mutassa meg, hogy ő szeret minket és velünk van. Ez a jel, ez a csoda, hogy az Isten szeret minket és kegyelmes hozzánk. Hogy ezt a szót lehet hallani vasárnapról vasárnapra, nem csak ezen a szószéken, de minden szószéken, ahol a Bibliát hirdetik igazán, az örömüzenetet. Az Isten szeret minket, és velünk van a nyomorúságokban, és a legnagyobb nyomorúságunkban eljött, hogy azt vállalja magára, és megszabadítson, és megtisztítson ettől. Ez a jel, ez a csoda, az Isten kegyelme. És nem kell ennél nagyobb, nem is tudnék ennél nagyobbat. És talán így is érthetjük, és ezért is van, hogy a jelek követik ezt, mert az csak ráadás, az csak valami tényleg mellékes dolog már ahhoz képest, hogy a mindenható Isten jött el közénk, és vállalta a bűneinket, és megbocsátott nekünk. És a harmadik evangélium, amelyből nem olvastam fel a szakaszt, ezt hangsúlyozza, hogy a csoda az, hogy Jónás megjelent. Nagyon érdekes. Az, hogy Jónást kidobta a cethal, azt nem említi egyik evangélium se. A feltámadás szerintünk a legnagyobb csoda, de az evangélium más dolgokat hangsúlyoz. Azt mondja, hogy az a csoda, hogy ott megjelent egy ember a niniveiek előtt, akit kiköpött a hal, gondolhatjuk, hogy nézhetett ki. Nem csak fizikailag, hanem a lelkileg is az a nagy szenvedés és nyomorúság, amin átment, biztos tükröződött rajta. Furcsa ember lehetett. És megjelent, és elkezdte hirdetni az Isten szavát. Hát ennyit mondott, hogy még 40 nap, és elpusztul Ninive, de ebben benne volt az Isten szeretetének az üzenete. Az Isten üzenete mindig úgy jön hozzánk, hogy ébreszt. Baj van veled. Hogy vigyázz. Hogy nem élhetsz így tovább. Változtatnod kell a dolgokon. De ebben mindig az Isten szeretete és örömüzenete közelít hozzánk. Mert az, hogy Jónás megjelent ott, az azt jelentette, hogy az Istennek van üzenete. És ad lehetőséget, hogy meghald és változtass. Bár az üzenet kemény volt, még 40 nap és elpusztul Ninive, de mégis az Isten szeretete jött ezzel közel. Ugyanígy közelít hozzánk is mindig az evangélium. Lehet, hogy azt mondja, hogy változtass. Vagy nagyon türelmetlen vagy. Vagy nagyon félénk. Vagy nagyon részrehajló. Vagy nagyon önző. Vagy ki tudja, mit mond, ezzel közelít, de ez egy csodálatos kapaszkodó, amit az Isten ad a szeretetéből, hogy meghalt, hogy lehet változtatni. Az evangélium hirdetői tulajdonképpen teljesen hétköznapi embernek látszanak. És ez a csoda, így szemlélve, amikor halljuk az evangéliumot, akkor azt mondjuk, hogy hát ez egy ugyanolyan ember, ugyanúgy küszködik az élet gondjaival, ugyanazokon megy keresztül, ráadásul nem is tesz valami nagy csodákat, már csak a gyermeknevelés vagy a munkaterén sem, mert nem olvastuk őt az újságban, és így tovább. De azért ez egészen furcsa mégis, amiket mond. Hogy ő találkozott úgymond Istennel a lelkében. Hogy ő az ő számára élő valóság, Jézus Krisztus, aki meghalt a kereszten és feltámadt, és ma is él. És aki a Szent Lelkével itt van közöttünk. Ez egy teljesen hétköznapi ember mondja, de olyan furcsa, hogy hozzánk hasonló ember létére miért gondolkodik így? Miért állítja ezt ilyen biztosan? Mi történt vele? És igen, ezeken látszik, hogy valami történt vele. Ő egyébként nem ilyen. Ez az Isten munkája rajta. Adja Isten, hogy így szembesüljünk a csodával. Nekünk nem olyan látványos csoda kell. Ezt Jézus Krisztus jól tudja, és azt mondja, hogy nem is kaptok ilyet. Ne is keressétek, nem jó út. De eljövök a szenvedések közé. Eljövök hozzátok, hogy a legnagyobb nyomorúságotokban is tudjatok segítségül hívni valakit, és megtapasztaljátok a csodát. És aztán küldök hirdetőket, és elküldelek titeket is hirdetőnek, megváltoztatom az életeteket, és majd csodálkoznak emberek, hogy ugyanolyan, mint mi, és mégis valami belül a lelkében megváltozott, és mégis ez megmutatkozik a dolgokban, ahogyan viszonyul, ahogyan nem csügged el, ahogyan bátor rá lesz, ahogyan szeliddé lesz, vagy ki tudja, ki hogyan változik az Isten lelke hatására. Átéltük ezt a legnagyobb csodát, hogy Jézus Krisztus lett élő valóság bennünk, és átéljük-e újra, meg újra, hogy az Isten rajta keresztül közelít a mi nyomorúságainkban is, és küldhet-e hírnökeként minket, bárcsak így lenne mindnyájunkkal. Amen. Feleljük a igehirdetésre a 659. énekünk első versét, az Úr csodásan működik. Imádkozzunk helyünkről fölkelve ismét. Istenünk, köszönjük, hogy nyitogatni akarod a szemünket és szívünket, hogy te csodálatos lényedre. Könyörülj rajtunk, hogy igazán meglássuk, hogy nem különleges csodákat kellene tapasztalnunk ahhoz, hogy higgyünk benned, csak komolyan venni mindazt, amit hallunk. Kérünk téged, könyörülj ezen a világon, könyörülj a sok-sok megtévesztett emberen, akik hajszolódnak különböző csoda hírek után, és aztán csalódnak, és kiábrándulnak. Mutasd meg magad mindnyájunknak. Köszönjük, hogy a nyomorúságokban, a nehézségek között, a hétköznapokban, hogyha segítségül hívunk téged, megtapasztalhatjuk és megláthatjuk a te kezed nyomát. Köszönjük, hogy figyelmeztetsz minket, hogy már csak az, hogy élünk, hogy hallhatjuk a te szavad, az a te csodálatos kegyelmed, egy megújult lehetőség ma is. Könyörülj rajtunk és formálj, mint titkos bánya mélyében. Te tudod, mi minden hiányzik belőlünk, mi mindent kell átformálnod. Köszönjük, hogy már annyi mindent megtapasztalhattunk, hogy Te végzed a munkádat rajtunk és másokon. Segíts bízni ebben a formáló kézben, és rábízni magunkat a Te szent lelkedre, újra meg újra. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Vonjuk nemzetünket is imádságunk körébe a szózat éneklésével. Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Ámen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül énekeljük a 749. éneket, a barna énekeskönyvből ki tudjuk keresni, és a kivetítőn is ott van. Így kezdődik: Halld meg, bűnös ember, Jézus szeret. Egy baranyai parasztasszony írta ezt az éneket, Borkó Julianna.